Varga Dori költő, közösségszervező, a Heroin Journal egyik kurátora, valamint anya, kreatív, folytonalkotó nő, és nem utolsó sorban egyik kedves barátunk, akinek közvetítése által ismerkedtünk meg Lucával.
7 éve költözött Budapestről Kaliforniába, a Tribe the Mama névre hallgató nemzetközi online közösség szervezésébe kezdett akkor, hogy közösségre lejjen, majd a platform kinőtte magát, és több 10 000 nő lett támogatásra, megértésre, és egy olyan online családra, amelyet ma már Dori Heroin Journal név alatt gondoz.
És 2019-ben megjelent az első angol nyelvű verses kötete is, Watching with Closed Eyes címmel.
A mai adásban egy rendkívül intim szeletét osztja meg életének, házasságról, válásról, elmúlásról és a feldolgozás folyamatáról mesél nekünk.
Fogadjátok sok szeretettel! Sziasztok, drága hallgató! Ez a Mi a Fem Podcast, én Antónia vagyok.
Én pedig Luca, és most kiegészítünk egy vendéggel is, a képzeletbeli virtuális stúdiónkban Varga Dori. Mindhárman a Csendben Nő konferencián részt vettünk együtt, egy kerekasztal beszélgetésben, és tök érdekes volt, hogy te mikor bemutatkoztál, akkor úgy határoztad meg magad, hogy elvált édesanyja vagy, és egyedül neveled a kisfiadat. És hogy ez benne volt a te önmeghatározásodban. Az tökre érdekel minket, hogy most egyébként így, hogy érzed magad, hogyan vagy ma azzal kapcsolatban, hogy erről beszélünk, így nagyon személyes témáról, vagy rétegéről az életednek.
Köszi, Luca. Azt hiszem, hogy talán most vagyok a legösszeszedettebb ezzel a témával, ezzel a témával kapcsolatban, mert bármikor ezelőtt, ugye most már 3, igazából a válás maga hivatalosan január 27-ével volt hivatalos most, január 27.
Wow.
Ja, mert annyira sok időbe telt így igazából egyáltalán eljutni odáig, hogy meg tudjuk ezt együtt oldani, anélkül, hogy veszekedés legyen valamivel kapcsolatban. Vagy. És végül is egy ügyvéd intézett nekünk mindent, mert meg tudtunk egyezni egymás között, úgyhogy ez nagyon jó volt. Csak utána beletelt egy csomó időben, ez a papírmunka, ez hihetetlen, hogy csak úgy meg tudsz házasodni egy ilyen csettintésre, de hogy elválni az így másfél-két év. Mm-hmm. Nagyon durva ez a the business of marriage. Ja, úgyhogy én azt hiszem, hogy annyira akkora trauma volt az egész szeparálás, vagy ez a breakup, a szakítás, akkor a trauma volt, ahogy lement, hogy nekem volt. Vagyis még mindig kicsit küzdök szerintem ilyen PTSD-vel. Szerintem pont most a napokban olvasgattam a négy stádiumáról a PTSD-nek, és az első, vagy várjál, lehet, hogy a második, nem tudom, vagy az első, vagy a második az a denial. Akkor bemondok egy ilyen angol szót, Luca, feel free.
A tagadás fázisa.
Igen, tehát hogy szerintem az nekem nagyon elhúzódott. És azzal kapcsolatban, hogy milyen mélyen érített engem ez a téma. Tehát, hogy mennyire mélyen mély sebet hagyott. Mert azt tudtam, hogy nagyon mélyen érintett, de azt, hogy egy ilyen mély sebet is hagyott, aminél nekem gondoskodnom kell, és valahogy ápolnom kell ezt a sebet, és hogy elmúljon, az nekem nagyon későn esett le. És szerintem azért tartott ennyi időben, mert körülbelül ennyi ideig is voltunk együtt. Tehát, hogy 3-4 évet voltunk együtt, és most körülbelül 3-4 éve van az, hogy szakítottunk, úgyhogy mondjuk ezt mondják, hogy nem szokták ezt mondani, hogy legalább annyi idő kell szakítás után. Igen. Úgyhogy De igen, úgyhogy most vagyok leginkább, szerintem szakítás óta nem éreztem magamat egyszer sem azóta ilyen kiegyensúlyozottnak, meg kiegyensúlyozottnak, igen, meg azzal kapcsolatban nagyon, nagyon magabiztos vagyok azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok, és hogy mit képviselek, és továbbra is nyitott vagyok a változásra, mm-hmm. az a kapcsolatban, hogy ki vagyok, és mit képviselek, de hogy nem, nincs egy ilyen insecurity.
Bizonytalanság.
Ez nincs már. És szerintem az az egyik ilyen nagyon, nagyon jellegzetes oldala szerintem a megcsalásnak. Mert ugye nekem ugyanez a tapasztalatom, hogy megcsalás. Az, hogy ez a... Mi volt az insecurity?
Bizonytalanság.
Bizonytalanság, igen, az a kapcsolat, hogy ki vagy, mi vagy, miért tört. Még úgy is, hogy én nem is éreztem úgy, hogy bármi gond is lenne velem, és mégiscsak, tehát, hogy így tudat alatt valahogy elkezdesz dolgozni, és tökre hatással van mindenre. Na mindegy, úgyhogy hála az égnek, 3 év. Úgyhogy ma már egész más erről beszélgetni, mint akár tavaly.
De olyan érdekes az utazásod, mert az elejétől fogva, hogy kiköltöztél Amerikába, és találkoztál a férjeddel, ezt a tökéletes szerelmet megosztottad a világgal, és emlékszem arra az időszakra, amikor ott voltak ezek a perfect couple goals, képek rólatok, és aztán, ahogy ezen keresztül mentél, emlékszem, ahogy az oldalod is változott, és jobban önszeretetről beszélt, és a nőről szólt, de a nő magában. És gyakran gondolok arra, hogy az a iszonyatosan sok nő, aki követi az oldaladat, hogy mennyire inspirálós, mennyire fontos, hogy ők is lássák azt, hogy ez nem mind bubblegum. Szóval a te utazásod, a te erőd, minden, ami te vagy, az milyen fájdalomból, meg milyen sztoriból jön. És ezért mindig olyan szép nekem, amikor megosztod például a konferencián is, amikor elmondtad, hogy mind mentél keresztül.
És szerintem, köszönöm úgy. De úgy pont, hogy ez érdekes, hogy behoztad ezt az Instagramos vonalat, mert szerintem nagyon nagy szerepe volt az Instagramnak a azzal kapcsolatban, hogy nem veszem észre, hogy valami baj van. Tehát, hogy nem veszem észre, hogy valami baj van. Tehát, hogy csak tovább csinálom az életemet, úgy, ahogy jól esik, és közvetítem itt a világba, amiket csinálok, és mindenki így tovább tapsol, és
dagyol. És imád, és lájkol.
Yeah. És persze meg, amikor valaki jön azzal, hogy én abszolút nem vagyok normális, akkor Mert két oldala van ennek. Vagy az van, hogy valaki, tehát egy iszonyú őrült üzeneteket kapsz arról, hogy te mennyire őrült vagy konkrétan. De konkrétan.
Mivel kapcsolatban? Vagy igazából nem akarok túl sok levegőt adni nekik, csak azért érdekel, hogy mire gondolnak pontosan?
Hát mondjuk, mit tudom én, különböző gondolataimat kifejtettem ilyen-olyan megnyilvánulásaimmal, a saját megnyilvánulásaimmal kapcsolatban. És mert akkoriban sokat írtam még ilyen dolgokról, és akkor jöttek a... Megcsináltam én fura, elkezdtem verseket írni, és én fura videókat kezdtem el csinálni. És nagyon tök jó. Én most konkrétan alig várom, most meg is van megint új terv különböző nagyon fura videók készítésére, és hát ez az életemnek egy mély része, és ez ott kezdődött, és hogy ott kaptam egy ilyen löket, te nagyon fura vagy, és ilyen borderline őrült vagy, és ez nekem olyan volt, hogy röhögtem rajta igazából, de szerintem amit igazából akartak nekem mondani, ez az, hogy figyelj, valami nem oké, jól vagy? Tehát, minden oké? Okay. Mi a helyzet? Hogy telnek a napok? Tehát, hogyha engem követ és érdekel téged, hogy velem mi van, akkor valószínűleg így ez inkább ezt jelenti, szerintem. Csak amikor tudod, amikor valaki, tehát mindenki küzd a saját démonjaival, tehát hogy biztos nekik is volt valami, ami ilyen nagyon ilyen triggering volt számukra, az, hogy én ilyen voltam, vagy tehát, hogy hogy mondjam, nem azt mondom, hogy ezek ilyen faszfejek, hogy így ilyen üzeneteket, meg ez az internet, ja. Tehát, hogy így. Érted? De hogy ezért is privát most például az Instagramon most már egy éve.
Nagyon hirtelen is felrobbant anno az oldalad. Szóval, ja. Hogy teljesen megértem, hogy most jól esik az, hogy privát.
Nagyon, minden privát, érted? Alig nagyon leminimalizáltam azt, hogy mit engedek be. Érted? Ezért van ez is, hogy akkor nem lehet kommentezni mondjuk, mert hogyha te a barátom vagy, akkor majd ő küld az üzenetet, de szép ez a kép, vagy mit tudom én. De hogy így nem kell nekem másnak a véleménye. Érted? Így nem... Az én véleményem érdekel. Meg azoknak az embereknek a véleménye, akik körülöttem, akik fontosak számomra. És amúgy is fog mindenféle vélemény érkezni, attól függetlenül akarom-e vagy nem. Szóval így minél jobban redukálni lehet ezt, annál jobb. De...
Ha visszagondolsz arra, hogy mondjuk pár évvel ezelőtt ki voltál, akkor ezt mondtad volna, vagy ezt érezted akkor is?
Dehogy is. És ez biztos csak egy átmeneti időszak, tudod. Tehát, hogy mondjam, egyszerűen most annyira nagyon komolyan koncentrálok arra, hogy halljam a saját hangomat, meg a gondolataimat, meg éreznem a saját érzéseimet, hogy minél többet ki lehet zárni abból, hogy mások mit gondolnak rólam, vagy mit éreznek velem kapcsolatban, amikor nem is ismernek, annál jobb. Tehát, és persze ott van a mit miért része is, mert ugye, hogyha a munkáról van szó, akkor nagyon szívesen megosztok személyes dolgokkal, de csak úgy, így hecből, mert otthon unok, és van egy órám, nem kezdek el írogatni dolgokat, már nem, mert így nem... Van jobb dolgom is, amit ugyanazt az órát tudom tölteni mondjuk azzal, hogy valamit csinálok, ami jó nekem, csak saját magamnak. Mert nekem régen ez volt az izém, hogy egy csomószor azért írtam, meg blogoltam végül is az Instagramon, mert úgy éreztem, hogy az élmények, amiken keresztül megyek, meg a tapasztalatok, amiken keresztül megyek, azok az mások is valószínűleg tapasztalnak ilyen dolgokat, de hogy annyira elszigeteltnek éreztem magamat, annyira egyedül éreztem magamat, és de hogy mondjam, szerintem nagyon jó a mondjuk egy ilyen női összejövetel, ahol mondjuk lehet beszélgetni együtt, élőben, egy körben, mondjuk dolgokról, vagy ahogy mi így most beszélgetünk, ez tök jó. De ez az online dolog, ez kicsit ilyen, nem tudom, furcsa, mert van benne jó oldala, meg rossz oldala.
Benne van az is, nem, hogy külföldre költöztél. Tehát, hogy konkrétan egy másik országban kellett boldogulnod 7 évvel ezelőtt, és hogy jó leső volt az, nem, hogy van egy ilyen online közösség, és hogy erre lehet számítani, hogy aztán ebből akár mondjuk offline közösség lesz, és hogy az ilyen teljesen organikusan alakult az életedben, hogy nem csak egyedül jöttél, hanem hogy gyakorlatilag lett egy ilyen kis családod ott az internet segítségével is.
Abszolút. Csak az internet segítségével.
És hát még hány ezer nő talált egymásra az oldalodon keresztül? Igazából én meg a Luca is így találtunk egymásra. Szóval a Mi a Fem is neked köszönhető.
De cuki.
De az érdekel engem, hogy azt mondtad, hogy az első lépés ez a tagadás, és hogy abban sokáig voltál. Hogy mi volt, hogy volt egy olyan pont, amikor így leesett valami, és a következő fázisba kerültél?
Hát az történt, hogy mielőtt még bármi is történhetett volna, azelőtt én beleugrottam egy másik kapcsolatba, mielőtt még rendesen mondjuk eljártam a pszichológushoz, vagy valami, tehát, hogy semmi, parti, buli, bulizás, ivás, különböző ilyen-olyan drogozás, és
itt a férjed már kiköltözött.
Majdnem egy évvel később van. Uh-huh. Uh-huh. És még mindig ezt nyomom. Tehát, hogy ezt nyomtam majdnem az egész, majdnem végig. És mert hogy a gyerek az egy, tehát egy fele-fele időt tölt velünk a gyerek, úgyhogy amikor a gyerek nem volt velem, akkor nagyon erősen megnyomtam a bulit, és amikor meg velem volt, akkor meg nyaron nagyon erősen megnyomtam azt, hogy anyuka vagyok. És ez nagyon-nagyon nehéz volt ez is, mert ez is annyira két nagyon másmilyen élet, hogy az is, tehát hogy mondjam, semmi sem volt jó. Tehát semmi sem volt jó érzés igazából. Minden szörnyű érzés volt minden. És persze kívülről meg azt láttad, hogy buli, utazás, mert amúgy rengeteg kurva jó élményem volt, tehát hogy tényleg rengeteg, de hogy igazából a végén ugye az van, hogy otthon vagy. Mindig az a vége, ugye? Hogy otthon vagy egyedül, ugye? És az, hogy úgy, hogyan érzed magad, az a legfontosabb. Tehát nem az összes többi, hanem az a legfontosabb. És otthon egyedül kurva szarul éreztem magam. És mindegy, úgyhogy én igen, egy évvel később belekerültem ebbe a párkapcsolatba, ami szörnyű volt. Tehát egy szörnyű szociopatával voltam együtt, egy másfél évet, és egy ilyen iszonyú ilyen pszichológiai abuse-on mentem keresztül ezelőtt a másfél év alatt, és ez abszolút biztos vagyok benne, hogy ez azért volt, mert nem jártam el terápiára, nem intéztem el ezeket az érzéseket magamban, ezeket a... Leginkább azt, hogy hogyan érzem magamat. Tehát ez abszolút oké volt számomra másfél éven keresztül, hogy egy olyan valakivel vagyok együtt, akinek egy ilyen kis koszos rongy vagyok kb. Tehát, hogy egy kis koszos rongy vagyok, és azt csinál velem, amit akar végül is. És úgyhogy azt hiszem, hogy... És ugye az alatt az idő alatt elkezdtem... Muszlim voltam az alatt az idő alatt, úgyhogy iszlám vallást gyakoroltam, más, legalább egy éven keresztül, több mint egy éven keresztül, és pont most gondolkoztam ezen egy pár nappal ezelőtt, hogy csak mennyire sokat számított az, hogy ilyen nagyon katonás ritmusban töltöttem ezt az egy másfél évet ezzel a csávóval, akivel együtt voltam. Egy naponta ötször imádkozás, mit tudom én, mindenhol be vagyok, össze-vissza bugyolálva mindennel, hogy senki se lásson semmit belőlem, és nagyon privát. Tehát, hogy mondjam, az, hogy katonás élen, minden haptákba vágva állandóan, nagyon privát. Ezek mind olyan dolgok, amikre nekem szükségem volt. Tehát, hogy egyszerűen muszáj volt egy ilyen radikális... És ugye ez nem mindenkinek működik, ugye? Tehát már minden ilyen nagyon másmének működik, de én ilyen vagyok, nekem egy ilyen radikális tapasztalás kell ahhoz, hogy kipróbáljam magamat egy másik módon, és hogy megismerjem magamat egy másik úton. És hogy tudjam, hogy milyen érzés, és utána kicsit szét tudom szedni, hogy ebből melyik kell, meg melyik nem kell, meg melyik az enyém igazából ebből, meg melyik nem az enyém. És azt hiszem, hogy amikor vége lett ennek a kapcsolatnak, és amikor volt egy ilyen mentális, amikor egy ilyen kapcsolatban vagy valakivel, akkor ugye belemész ebbe a világba, ami az ő világuk, tehát ugye, amit ők csinálnak neked, ezt a világot, abba belemész, és abban élsz, és abból ki kell jönni. Tehát, hogyha nincs erőd kijönni, akkor ott maragadsz benn, és nagyon, Tehát, hogy ez minél, tehát, hogy mondjam, egyre kevesebb, és kevesebb, és kevesebb ember van az életedben, aki a te embered, és nem az ő embere, hanem a tiéd. És mert olyan életet élsz, meg annyira fönt és lent, és fönt és lent, van minden állandóan, meg dráma van állandóan, meg mit tudom én, hogy egyszerűen a szeretteid ezt nem tudják tolerálni.
És pont ebben van a veszély, amikor nem bírják tolerálni, és hátat fordítanak, szerintem. Szóval az egyik barátnőm egy abuzív kapcsolatban volt, és leginkább azt mondtam volna neki, hogy hagyjad ott, és nem bírom látni, hogy hogyan viselkedik veled, minden value-m ellen megy, és ez igaz is volt, de tudtam, hogy ott kell lennem mellette, mármint, hogy őt támogatnom kell, akkor is, ha a kapcsolatot nem támogatom, mert lehet, hogy majd rájön, remélhetőleg rájön, és készen áll kilépni, és akkor szüksége lesz rám, és akkor ott kell lennem. Ja, de hát nehéz támogatni úgy, hogy látom, hogy mi folyik, és nem hátat fordítani.
Nagyon nehéz. Meg egy idő után muszáj elengedni. De csak meg kell mondani. Én legalábbis az én tapasztalatom az, hogy tehát van egy, nekem is van most egy barátnőm, aki ezt nyomja jelenleg, és sokkal idősebb nálam, és nem élünk közel egymáshoz, az is se segít, hogy nem élünk közel, tehát nem tudok vele találkozni személyesen, hanem telefonon keresztül beszélünk, és egyszerűen oda-vissza, oda-vissza állandóan vele van, nincs vele, és egy ideig én mondtam, tehát hogy vele még mindig barátnők voltunk, és idő után egyszerűen így észrevettem, hogy ilyen extra energiát vesz el az életemből. Azt, hogy én folyamat, tehát hogy egy ilyen pszichológus vagyok, tehát egy majdnem egy ilyen coach, vagy nem tudom mi, mert ugyanazokat a dolgokat hallgatom meg állandóan, ugyanazok, és én megértem, mert én is megtapasztaltam ezt, tehát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy bazd meg, fogd már föl, mi van? Tehát, hogy mindenki a saját idején. Tehát mindenki a saját idején intézi a dolgait. Viszont én még akkor is magamat fogom priorizálni. Tehát, hogyha nekem ez gondot okoz, akkor meg fogom neked mondani, hogy én nagyon szeretlek. Nagyon. De hogy ez az én életemre negatív hatással van, és hogy sajnos én ott húzok egy vonalat, amikor az én életemre negatív hatással van, és viszont, ha bármi nagy gáz van, akkor itt vagyok. Tehát hívjál fel.
Ez pont ez a key thing. Pont ez a lényeg szerintem, hogy valahogy azt mondani, hogy én nem tolerálom, ahogy viselkedik veled, viszont téged támogatlak, és ezért melletted állok, és ha nagyobb baj lesz, mert simán lehet, hogy nagyobb baj lesz, akkor is itt leszek melletted, és szerintem ez kurva fontos. Amikor azt mondom, hogy nem szabad hátat fordítani, akkor erre gondolok.
Uh-huh. Igen, nagyon fontos. Nagyon.
Volt-e neked akkor ebben az időszakban egy olyan barátnő, aki így megmondta ezeket, és mégis melletted állt?
Nem. Nem volt. Nem, igazából nem. Borzasztó volt. És tudod, mikor tudod, hogy borzasztó. Tehát, hogy, és csak nem tudsz rajta változtatni, mert ez van. És amikor elmennek, akkor elfogadod, hogy elmennek. És nem akarnak ott lenni. Mert egyszerűen megérted, mert ez szörnyű. Tehát, hogy... És persze nem úgy néz ki kívülről, hogy elfogadom, hanem leginkább úgy néz ki, hogy így a kurva életbe. Hát nem érted meg, hogy mi van, ez milyen szörnyű, érted? De úgy igazából ott belül, tehát hogy mondjam, én abszolút megértettem. De nem volt olyan barátnőm, aki egy igazi közeli, tudod, aki egy nagyon mély barátom, nem volt olyan, nem. Viszont több barátom is van, akik nagyon közeli, és akik itt körülöttem élnek, akik előtte is a barátaim voltak, és utána is a barátaim. Tehát, hogy itt vannak, még mindig itt vannak. Szóval, hogy mondjam, és igazából ez van, hát neked kell végignyomnod ezt az egészet. És mondom, és akkor igen, és akkor ez történt, hogy szakítottunk, és igazából én az után, tehát hogy mindig ezt mondtam, hogy az, az, a, mert ugye ezzel a fiúval is összeházasodtunk. Úgyhogy... Igen, csak
egy... Hold up, what?
Igen, wow.
De most lett csak vége, vagy mi, micsoda? De most lett csak kész a papír, a vállás.
Mert ez egy legális, az egy ilyen legális házasság volt, a muszlim pedig egy mecsetben volt. És igen, mert csak úgy tudtunk együtt lenni, mert ő muszlim volt. Úgyhogy úgy össze kellett házasodni. És ja, ez egy egész, erről egy egész másik podcastet tudnánk beszélni.
Az a érdekes, igen.
Hogy az első férjem, és még így sem, sose beszéltem erről így, úgy, ez tök jó. Szóval az első férjem, az első férjem engem árult el, a második házasságom alatt pedig én árultam el magamat. Mert annyira nyilvánvaló volt, hogy milyen szörnyű ez az ember. És egyszerűen nem voltam képes ott hagyni. És már az elejétől kezdve, még miatt összeházasodtunk. És...
Engem az nagyon érdekel, bocsánat, csak hogy mi volt a... Tehát, hogy változott, vagy mi volt a házasság fogalmad, mielőtt mondjuk belekezdtél az első házasságba? Tehát, hogy láttad a házasságot, vagy mi volt neked, vagy mit szimbolizál mondjuk most? Tehát, hogy ez hogyan... változott benned, vagy változott-e egyáltalán? Hogy mit jelent az, hogy házasság?
Abszolút változott, ez egy tök jó kérdés. Szóval az első házasság, szóval én sosem voltam ez a lány, hogy ez a, ilyen ruhában leszek az esküvőm, és ilyen lesz az esküvőm, és mit tudom én, de nekem ez sose volt, és sose gondoltam magamra, mint mennyasszony. Tehát, hogy nekem ez nem volt egy ilyen téma. Sőt, úgy gondoltam, hogy valószínűleg nem is akarok megházasodni, mert ez az egész egy fasság. és hogy én majd, nem tudom, majd képviselem azokat, akiknek erre nincsen szükségük. A társadalomban ilyen papírra nincs szükségem. És aztán igazából, amikor mert a gyerekemnek az apjával most már 14 éve volt, hogy találkoztunk, és 7 évvel később, 8 évvel később, bocsánat, született a Noah, de 7 évvel később találkoztunk másodjára. Tehát, hogy mire megint találkoztunk, addigra eltelt 7 év, nem láttuk egymást, kicsit itt-ott social media-n tartottuk a kapcsolatot, de lényeg a lényeg, hogy igazából azért házasodtunk össze, őt se érdekelte ez a téma amúgy, és azért házasodtunk össze, mert ugye én európai vagyok, meg amerikai, és én Amerikába szeretnék élni, úgyhogy nekünk kellett, muszáj volt megházasodnunk. Úgyhogy én már terhes voltam, amikor összeházasodtunk. És nem tudom, nekem igazából nem tudom szétválasztani nagyon azt, hogy gyerekem lesz valakivel, meg azt, hogy házas vagyok valakivel. Tehát, hogy talán a második alkalommal volt egy ilyen más érzése miatt, de ő nekem inkább a gyerek vállalás együtt az igazi házasság. Tehát a mai napig is úgy érzem, hogy mert igazából a mai napig is, tehát hogy nekem ez azért furcsa az, hogy mondjuk embereket nem érdekel az, hogy még egy válás után is gyerekek, amikor ott vannak gyerekek, hogy komolyan vegyék a kapcsolatukat. Tehát azt, hogy két szülő, két laki család, hogy a szülőknek milyen kapcsolatuk van, hát életünk végéig komoly részei leszünk egymás életében. Tehát ez egy nagyon komoly kapcsolat. Ez a házasság. Szerintem egyfajta házasság legalábbis. Tehát, hogy amikor nem szabadulsz a másiktól. Tehát, ez van.
De komolyan. Igen.
És, mert amúgy meg mi a házasság amúgy? Tehát, hogy mondjam, a házasság az inkább egy ilyen érzés. Szerintem egy egy intellektuális, érzelmi kötődés, vagy választás, vagy egy ilyen, nem is tudom, a választás és a kötődés közötti valamilyen, vagy egy ilyen, amikor mind a kettő együtt van, amikor milyen érzés nekem, vagy ötlet, inkább ez egy ilyen ötlet, vagy érzés, nem tudom, de hogy nem érzem úgy, hogy ez feltétlenül romantikusnak kell például, hogy legyen, nem is feltétlen, kell, hogy romantikus kapcsolat legyen, ez a házasság kérdés. Szerintem ezt lehet barátokkal is csinálni, és de csak tudod, csak két ember közt, csak tudod, hogy ez úgy van, és ez így is marad. és de hát az első alkalom, amikor a gyerek apja megosztotta velem, hogy már 6 hónapja van egy barátnője titokban, amikor még együtt voltunk, ugye? Akkor a következő 6 hónapban azután, azt a 6 hónapot azzal töltöttük, hogy megpróbáltuk kitalálni, hogy akkor most mit csináljunk, meg hogy csináljuk ezt, meg mit akarunk egyáltalán.
Hányos volt a Noah?
2,5, kicsit több, mint 2. Pici, nagyon pici volt. De akkor hagyta, abba hagyta a szopizást, a szoptatást, abba hagytuk, és egy héttel később mondta el az apja ezt nekem. Szóval, hogy mondjam, én nagyon, tudod, akkor a hormonjaid is ilyen, ilyen, mert a szoptatástól...
Nem tudom, minden.
No, de szóval, hogy minden egyszerre történt ott. Szóval ez valahogy nekem mindig egyszerre történt dolog, és én nem tudom szétválasztani, hogy mi. Úgyhogy minden csak ilyen nagyon intenzív érzés ér általában egyszerre engem, ilyen különböző dolgokkal kapcsolatban. De hogy az történt, és az alatt a 6 hónap alatt, miután elmondta ezt, szerintem az volt, és a rákövetkező nyár, mert a nyár elején szakítottunk, és azon ott a nyár alatt, meg ősz alatt, hogy mikkel mentem keresztül, akkor kezdtem egy nagyon-nagyon-nagyon rengeteg verset írni például, meg ilyen nagyon, tehát így ömlött ki belőlem minden, mert annyira a válasz pontján voltam az itteni életnek, meg valami őrült ilyen, nem tudom hol. Tehát valami olyan érzésem volt, tehát amikor változik a perspektíva, tehát minden, amit gondoltál, az összes kódolás, ami be volt kódolva addig az életembe, az agyamba, az nem úgy van. Tehát ez nem úgy van, ahogy én gondoltam. Tehát a szüleim még mindig együtt vannak, nagy családunk van, csomó gyerek, mit tudom én. Tehát, hogy nekem a Disney filmek, ugye, tehát minden. Tehát, hogy mondjam, nekem, én nem gondoltam soha nem gondoltam, hogy nekem ez ilyen mélyen, ez ott van, mint egy ilyen elvárás majdnem az élettől, hogy ez az élet, tehát, hogy én majd gyerekem lesz valakivel, és akkor this is it. És semmi másra nincs szükségem ebben az életben. Soha nem gondoltam volna, hogy én egy valaki olyan leszek, és egy ilyen ember lettem ettől, hogy megtaláltam azt gondoltam, hogy megtaláltam ezt a tökéletes csávót, és ez a család, és milyen csodálatosak vagyunk együtt, és mit tudom én, és ez nem így volt, és egyszerűen nekem ez egy ilyen... Szóval volt több rétege, ugye, mert az egyik réteg az az, hogy kurvára fáj az, ami történt. A másik rétege az az, hogy nagyon nehéz ez, nagyon nehéz az, hogy ilyen fájdalmaim vannak, és közben anyukának is kell lennem, és közben, tehát hogy egyedül, és nagyon, ez nagyon nehéz. Tehát ez volt ez a minden nap, ez az érzés van. És akkor utána még vannak azok a rétegek is, hogy hogy ugye, wow, én nem gondoltam volna, hogy ilyen komoly gondokkal küzdök, hogy egyszerűen, wow, minden nő, ezt nyomjuk ebben a világban? Tehát ezt nyomjuk, hogy vannak ilyen elképzeléseink különböző dolgokkal kapcsolatban férfiakhoz viszonyulva, legtöbbször szerintem, hogy vannak ilyen elképzeléseink, hogy mi történik velünk, amikor hozzá kapcsoljuk a magunkat egy férfihez. És legyen az munka, mert észrevettem, legyen az munka, legyen az párkapcsolat, legyen barátság, bármi. Tehát észrevettem, hogy abban az időben elkezdtem megfigyelni ezeket a dolgokat, hogy minden téren így érzem magam. Tehát én nekem muszáj így hozzá kapcsolódnom valakihez ahhoz, hogy teljesnek érezzem magamat, és abban a pillanatban, hogy elveszítem. Tehát ez egy szinte egy ilyen van olyan, hogy ego halál magyarul.
Szerintem van. Én mondanám, de nem jelent semmit.
De hogy egy ilyen nem mentem keresztül, egy ilyen érzés volt, hogy minden semmi. Tehát minden egy nagy semmi. Tehát minden, amit eddig gondoltam, az semmit sem jelent. Tehát semmit nem jelent, és egyszerűen én itt kell kezdenem. Tehát, hogy minden, semmi. és viszont a minden, semmi, az nagyon... Tehát ez mi? Hát ez olyan, mint hogyha az űrbe lebegnél kb. És egyszerűen semmit. Tehát, hogy nem érzed a súlyodat, semmit. Tehát, hogy én nem ettem. Nem. Tehát, hogy nem ettem, lánc cigiztem, mit tudom én. Tehát, hogy nagyon rengeteget fogytam. Nagyon-nagyon-nagyon furcsa érzés volt, és ugye ez volt az időszak, amiről így korábban beszéltem, ugye, hogy ez ebből nehéz volt így kijönni, mert annyira... Nem tudom, egyedül éreztem magam aztán, és akkor plusz a legjobb barátnőm ugyanem az időben szakított az ő férjével, és az még egy egészen más tapasztalat volt neki, mint nekem, tök más, de fiatalabb nálam, és nekem ő meg ott volt hirtelen még családi támogatás nélkül is, mert nekem legalább támogat a családom távolról, de legalább támogat a családom, őt senki se támogatja. Tehát, hogy ott majdnem, hogy az ő róla való gondoskodásomba fektettem inkább, tehát a saját magamról való gondoskodásomat inkább odaraktam, mert az is ennek a része szerintem, amikor nem fogadod el, hogy neked erre szükséged van, és ahelyett, hogy magadat szeretgetnéd ilyen dolgokkal, így inkább valaki másra rakon. Úgyhogy, és akkor, de hogy ott volt, azért mondom, hogy ott volt, csináltam, tehát nem vettem észre, hogy valami gáz van, mert csináltam, amit csinálnom kellett, csak rossz irányba csináltam. Úgyhogy azt hiszem, hogy amikor beléptem a második házasságomba, amit az elején megbeszéltünk, hogy ez nem házasság, ez csak egy ilyen ceremónia, hogy együtt tudunk lenni. De viszont ő viszont muszlim, tehát hogy neki ez valahogy szintén egy ilyen tudatalatti viselkedés jött abból szerintem neki, hogy meg összeházasodtunk, tehát hogy meg szerintem belé volt verve, amióta kicsi volt, hogy ez így működik.
Ja, hogy ebbe változik valami, mert mint hogy utána másmilyen volt, tehát hogy miután megtörtént ez a ceremónia, úgy érzed, hogy így történt egy ilyen státusváltás gyakorlatilag, hogy te átkerültél egy másik dobozba.
Abszolút. Tehát teljesen. Aha. És ennek volt jó oldala, nagyon jó oldala, ennek meg volt rossz oldala, ami also nagyon rossz. Tehát nagyon rossz. És tehát semmilyen ilyen in-between nem volt, csak a fönt meg a lent.
Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy neked voltak ezek az ideáid, hogy akkor most milyen egy... Mi talán erről beszéltünk, Antoni, hogy mi egy ilyen sikerfogalom egy nő számára, ezt már így korábban a Crazy Cat Ladies epizódban beszéltük, hogy talán nekem ez volt az, amit így körülírtál, hogy azt érezted kicsit, hogy akkor ez az, amit felépítettél, vagy efele mentél egy ideig az életben, és ez jelentette a sikerfogalmadat, kvázi, hogy valaki valamit mondhat, hogy ezt az erős szövetséget kötitek, és hogy azután el kellett kezdened újra definiálni magadat enélkül a sikerfogalom nélkül, és hogy ezt nem bukásként megélni, tehát hogy ez is nagyon durva szerintem, vagy trükkös, nem? Tehát hogyha valamit odaraksz, hogy ez a siker, akkor a másik oldala meg csak a bukás lehet az ilyen bináris gondolkodás szerint, tehát hogy akkor az ember ezt meg kell emészteni, ahogy, de akkor ez akkor mi? Tehát hogy akkor egy válás, akkor az mi?
Ha ezt veszítem, akkor mit találok?
Uh-huh. Igen.
Ja, ezt nagyon szépen mondtál mindent. Szépen.
Fura, mert közben meg, tehát amit mondtál, hogy ez egy ilyen megélt élménye annyi nőnek szerintem, és én is egy egyedül álló anyuka gyereke vagyok, és ez egy annyi nőnek szerintem egy ilyen kollektív élménye, nem? Vagy tapasztalása, hogy egyedül marad egy gyerekkel, és hogyan tovább?
Nagyon érdekes volt akkor is, amikor pont, amikor mi szakítottunk, hogy utána több, rengeteg, az, hogy a saját, a közvetlen környezetemben több anyuka is egyedülálló anyuka lett, hirtelen, az nekem, ez nem értettem, hogy mit történik. Tehát, hogy most ez csak velem, tehát ez csak itt van, az én kis buborék életemben van, vagy ez most valami történik, vagy mi történik, de utána persze egyből olvastam csomó mindent erről, hogy pontosan ez milyen százalékban van ez, tehát hány szülő van együtt, hány szülő nincs együtt, hány gyereket nevelnek egyedül, tök egyedül, egy szülő, egy anyuka általában, inkább ez egy anyuka, mint egy apuka, és így hihetetlen, hogy milyen számok vannak tényleg, itt nagyon rémisztő szerintem az, hogy mi erről nem beszélgetünk többen. Tehát, hogy erről ez nem egy téma, hogy uh-huh. amit mondasz, hogy Luca, hogy annyira sok mindenki tapasztalja ezt, és hogy ez még mindig egy tabu szinte, egy ilyen tabu téma.
Uh-huh. És ez jól szimbolizálja az, amit mondtál, hogy mennyire könnyű volt megházasodni gyakorlatilag, és hogy mennyire nehéz elválni. Tehát, hogy ez is olyan, hogy a társadalom, kicsit ezt értem, nem, hogy úgy tologat a fele, hogy jaj, legyen esküvő, minél hamarabb, minél jobb, minél nagyobb, és hogy aztán utána arról senki nem beszél, hogy de hát amúgy meg minden második, én most valahogy ezen a fejemben amerikai statisztika, hogy minden második házasság végződik válása, vagy valami nagyon
igen, én is ezt olvastam. Uh-huh. Tehát ez a fele.
Uh-huh.
Szóval, ami tök durva. Tehát ez nagyon sok. Tehát ha a fele, akkor az hogy lehet, hogy erről nincs szó. Az hogy lehet, hogy erről nem beszélünk. Tehát ugyanaz, mint ahogy amikor végigmentem ezen a szörnyű második házasságon, utána mindenféle research-ot csináltam arról, hogy milyen kapcsolatom volt, hogy épült fel, hogy viselkedett velem, mit csinált, mi történt, miért érzem így magam, mert egyszerűen meg akartam érteni, hogy mi történik. És ez alatt a kis kutatás alatt is megtaláltam, hogy 3. Tehát minden harmadik háztartásban van ilyen probléma Amerikában. Minden harmadik. És ez konkrétan...
Tehát, hogy egy ilyen érzelmileg, vagy verbálisan, egy ilyen abúzív, mérgező kapcsolatban igen. van. Mm.
Tehát ez nagyon sok. Tehát ez őrület. És erről se beszélünk eleget? Nem beszélünk róla. Beszélünk mental health, meg ez, meg az, meg mit tudom én, de arról, hogy mi van domestically, mi van a házban, meg hogy milyen kapcsolataink vannak a ház lakóival. Erről nem beszélgetünk, csak arról, hogy az egyén hogy érzi magát, és hogy te hogyan, mindegy, ez is egy másik podcast téma, de
engem nagyon érdekel, hogy te éreztél egy ilyen társadalmi, nem is tudom, egy ilyen státuszváltást, hogy akkor most oké, átkerültem ebbe a dobozba, kázi, hogy akkor most single mom, és egyedülálló anyuka vagyok, elvált anyuka vagyok, tehát hogy éreztél-e ilyet, hogy például másként kezelnek az emberek, mert hogy az nagyon gyakori szerintem, hogy a házasságnak van egy ilyen pecsétje, hogy kvázi, hogy normális vagy, és hogy te közénk tartozol, és hogy konvencionális, hagyományos életet élsz, családot alapítasz, stb., de hogy vajon az elvált státusz az mivel jár, vagy az, hogy egyedülálló anyuka az ember, hogy éreztél-e ilyet?
Szóval Érdekes módon az egyik, a legerősebb élményem ezzel kapcsolatban a családom. És hogy a családom, a szüleim hogyan viszonyulnak. Tehát én úgy érzem, hogy nehéz elfogadniuk, vagy nehéz volt elfogadniuk azt, hogy engem talán nem is érdekel ez az egész igazából így a jövőre nézve. Tehát, hogy így ilyen komolyan ez engem nem, ez a párkapcsolat téma, ez érdekel, de nem a rendszer, amiben gondolkozom, hogy egy abszolút más, mint ez a nukleáris család ötlet. Uh-huh. És ugye szerintem úgy nehéz egy ilyen más generációnak így megemészteni, hogy ez így mit jelent, meg hogy nekem az jó. Tehát, hogy én nekem az jó érzés, és ez nem azért van, mert nekem az egy rossz érzés, hogy azért, mert savanyú vagyok, vagy azért, mert mit tudom én, hanem azért nekem jól esik ez. És meg az, hogy egyedül vagyok, hogy nekem jól esik az, hogy egyedül vagyok, és nem akarok senkivel se együtt lenni most éppen. És ezt így nehéz nekik így elfogadni, de a családomon kívül viszont ami nagyon érdekes, az az, hogy érdekes módon fiúk, akikkel azóta így, mit tudom én, ez az, őket nem nagyon érdekelte az, hogy nekem van egy gyerekem. Tehát, hogy ez nem volt egy forrás a furcsaságnak, és ez lehet azért is, mert itt élek, ahol ez nem egy ilyen nagy szám. Tehát az, hogy az embereknek van ilyen időskorukra, mint én 34 éves vagyok, és hogy ennyi időskorukra, sőt, fiatalabban is, akár van már egy vagy két gyerekük, és nincsenek együtt azzal, akivel a gyereküket csinálták, és ez itt nem egy ilyen nagyon furcsa dolog. Uh-huh. Viszont, nagyon érdekes, a játszótéren, amikor a gyerekkel vagyok, ez nem tudom, hogy működik, de valahogy a szülők érzik egymás szagát, és tudnak különbséget tenni a szülőn, aki egy házas szülő, meg aki nem. És ez általában azokkal az anyukákkal szokott gond lenni, akik együtt vannak a férjükkel. Tehát ez egy ilyen, én egy ilyen veszélyforrás vagyok. És mert én nem csak, hogy egyedülálló vagyok, tehát szingli vagyok, de még anyuka is vagyok. Tehát, hogy ez egy, és ugye ez férfiaknak tehát ez egy vonzó, wow, anyuka, és tehát, hogy nem csak egy ilyen szingli csaj, akiben nincsenek meg ezek a praktikusan ezek az érzések, hogy mi az, hogy gondoskodni egy gyerekről, vagy gyereket nevelni, hanem ott van. Tehát van egynek egy ilyen energiája szerintem, és így érzem nőkön, anyukákon érzem ezt nagyon, hogy abban a pillanatban, ahogy kiderül, hogy egy beszélgetésben is akár, ez történt már ezelőtt, hogy mondjuk egy este, még gyerek nem is volt ott velem, este egy bárban, mit tudom én, így valahol lógunk, és új emberekkel találkozunk, és így csávóval elkezdek beszélgetni, munkával kapcsolatos dolgokra, tehát nem is flört, meg semmi munka, és megjelenik a nő, és kiderül, hogy gyerekem van, és valahogy az, hogy én egy egyedülálló anya vagyok, tehát ez okozza a problémát.
De nem igazán értem. Szóval azért, mert feltételezi a nő, hogy te most férfit vadászol, vagy...
Szerintem igen. Aha. Szerintem igen, mert ez, amiről korábban is ugye szóltam, hogy én nekem is volt egy ilyen érzés, hogy hozzá kell csatolnom magamat valakihez, ha már ebben a stádiumban vagyok az életemben, hogy nekem van egy gyerekem, meg ennyi idős vagyok, meg ahhoz, hogy elérjem az ilyen-olyan célomat, és akkor hirtelen ott van egy nő, akinek van gyereke, de nincs párja, és ő biztos párt keres.
Eljöttem.
És de ez mind, ez az agyunknak a kódolása. Tehát én már ugye ezen keresztül mentem ugye 3 évvel ezelőtt, akkor nagyon szétboncolgattam magamat ebből a szempontból, úgyhogy...
De ez érdekes amúgy, mert hogy meg talán az a félelem, nem? Hogy én azt is értem bele, de nem akarok pszichologizálni, hogy amikor látsz egy egyedülálló te házas nőként, anyukaként látsz egy egyedülálló single mamot, akkor úgy felsejhet benned az a lehetőség, hogy esetleg lehet, hogy a te házasságot sem fog örökké tartani. Tehát, hogy ez egy ilyen emlékeztető is lehet, hogy basszus, ez nem biztos, hogy örökké tart, és ott van az az 50%. És ez egy elég ilyen veszélyes emlékeztető lehet. Ez most csak úgy saját teória, de hogy én értek benne egy ilyesmit is picit.
Abszolút.
Csak hogy akkor meg érdekes a dolog, hogy például, na, nagyon tetszik, hogy ezt a női rivalizálást behoztad, mert tökre érdekel, hogy mondjuk ez az egész sisterhood, meg női szolidaritás, meg hogy a feminizmusod hogy segített téged, vagy segítette navigálni az életedet, vagy az önképedet ebben a 2-3 évben, amit mondtál, hogy a feldolgozás folyamata volt. Tehát, hogy voltak ilyen nagy felismerések benned, hogy igen, hogy ez a vágy, amire társadalmilag is toszogatva vagy, hogy valakihez hozzákapcsolt magadat mindenképpen, hogy ezek benned így mennyire.
Abszolút, figyelj! Mielőtt ez történt, én soha nem is mondtam azt, hogy feminista vagyok. Szerintem soha. Tehát, hogy én nem is használtam ezt a szót. Tehát nekem ez nagyon... Tehát ez nekem ott indult. És pont tegnap mondtam a barátnőmnek, vagy barátnőmnek, hogy amikor azt mondom, hogy én örülök, hogy ez történt, akkor konkrétan úgy érzem, hogy én nagyon örülök, hogy ez az egész történt, mert valami nagyon más világban voltam, valami nagyon furi, cuki, fairy tale, amiben voltam ezelőtt, hogy ez szörnyű, mit tudom én, megcsalás, meg ilyenek, tehát ezelőtt. És ugye először nagyon... Vagyis hát van egy része, ebben van egy része annak, hogy mennyire elzárkoztam a nőktől, tehát, hogy nagyon csak a saját barátaim, akiket már amúgy is ismerek, és de ugye azzal vagyok hajlandó beszélgetni, meg kapcsolódni.
Uh-huh.
Viszont a másik oldal az meg ez, hogy elkezdtem komolyan megvizsgálni, ugye a tapasztalataim miatt komolyan megvizsgálni azt, hogy hogyan viszonyunk egymáshoz, mint nők, és leginkább azért érdekelt ez az egész, mert engem jól átbaszott ez a lány. Mert ez a lány, hát igen, akivel igen. Együtt volt a gyerekemnek az apja, és még mindig együtt vannak, őt ismertem akkor is, tehát ez már is, őt már ismertem. És ez többször is volt nálunk a házban ezelőtt az idő alatt. És mit a legjobb barátnője volt a neninknek, aki velünk lakott. Tehát, hogy olyan mondjam, hogy nagyon nagyon fájdalmas volt, mert ugye azelőtt is nagyon mélyen érdekelt ez a női téma, meg a női közösség, meg az anyaság, meg ezek a dolgok. És de igen, de azután, hogy ez történt, én egész más helyre került ez a... Igazából nem is tudom, hogy feminizmus, de a feminizmus igazából az a vége mindennek, tehát a gondolat lefejtésnek, viszont azt hiszem, hogy így minden, tehát a Matrix-szal kapcsolatos minden. Tehát ami történik velünk, mint nők, azt is szépen elkezdtem így elég komolyan boncolgatni, és előtte sose csináltam igazából azt, hogy politikailag mi történt, mi történik most, merre haladunk, hogy milyen, hol vehetem fel a fonalat ebben az egészben, és hol tudok felvenni valamilyen munkát ebben az egész szituációban, hol van az én helyem nekem ebben, muszáj részt vennem. Tehát, hogy én nem tudok nem részt venni ebben. És igazából, hogy mondjam, inkább az elmúlt egy évben kezdett így nagyon, amióta már mondjuk másfél éppen, amióta vége volt a kapcsolatomnak ezzel a muszlim fiúval. Azóta van az, hogy igazából szerintem sokkal komolyabban foglalkozom ezzel a témával. Inkább, mert ugye minden veled kezdődik, tehát hogy te hogy viselkedsz így a világban, hogy te hogyan képviseled a női társadalmat, és te hogyan viselkedsz más nőkkel, hogy milyen határokat húzol férfiakkal kapcsolatban, vagy helyzetekben, vagy más nőkkel kapcsolatban, akik úgy viselkednek, amilyen misogynist és internalized misogyny. Tehát, hogy mondjam, tehát, hogy rengeteg...
Hát belső nőgyűlölet, igen, hogy te hogyan teszed belsővé ezt a külső nőgyűlölet.
Ezeket a dolgokat hogyan vetközzük le, mert ott kezdődik szerintem, hogy te magaddal hogyan tudsz. Tehát milyen kapcsolatod van magaddal, mint nő. Mert onnantól kezdve minden, ahogy viselkedsz másokkal, meg ahogy intézed az életedet, azt reflektálni fogja, ugye? Azt, hogy hogyan érzel magaddal kapcsolatban. Szóval nekem ez egy ideig elég komoly probléma volt, mert ez történt. És nem tudom, a folyamatban inkább nem foglalkoztam nőkkel, hát több helyen is elszúrtam dolgokat, ami várható volt szerintem, így ebben a szituációban, de hogy mondjam, ez van, hát most mit csináljunk, hát ez van, mindenki elszúr dolgokat, most ez van, könyörgök, de tanultam dolgokat, és azt hiszem, hogy igen, hogy a végén mindig ugyanúgy lyukadunk ki, hogy muszáj magaddal foglalkozni. Tehát, hogy nőknek, férfiaknak egyaránt, szerintem mindenkinek, és in between, ugye? Na mindegy, de igazából ennyi, azt hiszem, hogy a feminizmussal kapcsolatban nem tudok nagyon ilyen nagyon-nagyon-nagyon mélyre menni, de szerintem ez.
Most pedig egy olyan helyzetben vagy, ha jól tudom, amiben pedig ki kell találni azt, hogy akkor van egy kisfiad, van egy volt férjed, neki van egy új párkapcsolata, és tulajdonképpen ez hogyan fog működni, vagy hogyan működik, és ez a co-parenting, vagy közös szülőség az, amit most nyomtok tulajdonképpen. Igaz? És hogy ez milyen, vagy mik a kilátások ebben?
Elég nehezen indult ez, ugye, mert ugye a szituációból adódóan elég nehezen indult, mert ugye amikor szakítottunk, akkor ami miatt szakítottunk, vagy ahogy ez az egész történet, hogy volt egy megcsalás, emiatt nem volt bizalom. És ez szerintem nagyon fontos, nagyon fontos két szülő között, amikor egy gyereket nevelnek, hogy legyen bizalom, tök mindegy, hogy hány házon keresztül élnek. Mert hogyha egy szülőt igazán érdekli, mi van a gyerekével, akkor szerintem nagyon mélyen fogja érinteni minden, ami a gyerekével történik. És egy ilyen mély érzelmi szinten ott mozogsz a gyerekkel kapcsolatban, ugye mély érzelmi szinten. És úgyhogy mindig egy ilyen helyen mozogsz a másikkal kapcsolatban, és egy másik szülővel kapcsolatban, és kicsit egy ideig legalábbis, ha csak nem alakítasz ki egy olyan kapcsolatot, ahol tök jó, hogy van csak egy ilyen egyenlő, laza, loose barátság, ahol nem egy ilyen nagyon kötött, nagyon közeli. És na mindegy, úgyhogy ugye nekünk ez nagyon nehéz volt az elmúlt években, és egy ilyen hullámhegy-hullámvölgyökön keresztül mentünk folyamatosan, így hármunk között, mert és mindenki valami máson dolgozik. Tehát, hogy ők dolgoznak valamilyen ilyen érzéseken, mit csináltak, mit nem csináltak, hogy viselkedtek, mit tudom én. Tehát, hogy miféle érzéseik vannak azzal kapcsolatban, ami történt. Nekem is vannak különböző érzéseim azzal kapcsolatban, ami történt, viszont nincsen tere annak, hogy megoldjuk közösen a problémáinkat, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy legalább egy olyan helyzetben vagyok, ahol a gyerekem szereti azt a lányt, és az a lány nagyon szereti a gyerekemet, és az elejétől kezdve, az elejétől kezdve nagyon nyitott volt ez a lány azzal kapcsolatban, hogy én hogy szeretek gyereket nevelni, és hogy milyen stílusban, és hogy adtam könyveket neki, és elolvasta őket, és beszélgettünk róla, úgyhogy tudom is, hogy elolvasta, és hát mert egy nagyon kicsi volt a Noah, hát még nem volt 3 éves, és úgyhogy ez nekem nagyon fontos volt, és annak nagyon örültem, hogy ő ilyen nyitott, és őt ezt érdekli, és ő amúgy logopédusnak tanult, tehát hogy gyerekeknek, úgyhogy tehát, hogy nagyon érdeklik ezek a dolgok, tehát a gyerekek kapcsolatos dolgok, úgyhogy egy nagyon szerencsés szituáció, mert ezt tudom, hogy rengetegen küzdködnek nagyon-nagyon másféle helyzetekkel, és úgyhogy ez szuper, úgyhogy legalább, tehát hogy mondjam, ez van, úgyhogy én legalább tudom, hogy az én gyerekem szeret ott lenni, és jól bánnak vele, és ennyi igazából ez számít a legtöbbet, és a többi meg sajnos az van, hogy a többi, ez marad a felnőttekre, ami pedig azt jelenti, hogy valóban nem muszáj barátoknak lennünk. Valóban nem muszáj időt töltenünk együtt, és valóban úgy néz ki, hogy csak meg kell bíznom abban, hogy az én gyerekem nem véletlenül éli ezt az életet. Tehát ez van. Tehát ezt mit tudom én abban hiszek, hogy valahonnan ő jött, tudatosan érkezett ide. Tehát semmi más magyarázat nincsen arra, hogy én miért szülnék gyereket egy évvel azután, hogy ide költözöm. Tehát egyszerűen nem látok se, sőt, arra se látok semmilyen okot, hogy miért kötném az életemet valakihez, aki olyan, mint az apja. Mert egyszerűen, tehát, hogy annyira nem vagyunk, tehát nem vagyunk egymáshoz való. Úgyhogy nagyon próbálok inkább ebbe a gondolkodásba bele mélyülni jelenleg, hogy hogyan tudom még jobban elengedni ezt a mániákus kontroll, tehát a szükségletemet, az anyai ilyen kontroll szükségletemet, azt, hogy mit csinál a gyerek, hol van a gyerek, hogy viselkedik a gyerek, mit csinálnak körülötte a felnőttek, mit lát maga előtt, milyen példát, viselkedés példát lát, mit eszik, tehát, hogy így minden. És tehát, hogy ezt elengedni, és csak bízni benne, hogy az ugyanannyira kell neki, mint amit én adok neki, és hogy amit én befolyásolni tudok, az az, hogy én mit adok neki, és ennyi. De ez, mondom, de ez a mi szituációnkban van szerintem, ahol van egy nagyon ilyen, nem mondanám, hogy rideg, de hát majdnem ilyen hideg struktúra van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kommunikálunk egymással, hogyan intézünk dolgokat egymással a gyerekkel kapcsolatban, de legalább megvan. Tehát mindenki tud mindenről, beszélünk dolgokról, megosztjuk a gondolatainkat azzal kapcsolatban, hogy iskola, ovi, ruha, kaja, bármi. Tehát, hogy minden. De hát nem gördülékeny. Nagyon, tehát nehéz ez a kommunikáció, mert annyira sok megoldatlan dolog van köztünk, ami mélyen érint minket. Úgyhogy...
De nagyon jó hallani, hogy a fiad jól van, és hogy jól működik minden.
Hát majd meglátjuk, tudod, ezt nem lehet ilyenkor tudni.
majd vele is beszélgetünk, mikor felnőtt lesz. Igen.
Pár év múlva Noah-val lesz. Hány beszéltek, majd persze beszéltek magyarul, beszél, ugye?
Nem, már nem beszél magyarul, úgyhogy muszáj elkezdenem megtanítani. Igen, hát teljesen ki van akadva, amikor magyarul beszélnek hozzá.
Nem mondod.
Ja, teljesen kiakad. Úgyhogy muszáj.
De most például karantén alatt tudom, hogy sokat voltál Magyarországon, akkor gondolom egész családod magyarul beszél vele.
Igen, és hát igen, magyarul kiakad. meg angolul is. Mert akarnak vele beszélni, és magyarul nem tudtak, úgyhogy angolul, úgyhogy ja, ez van. De viszont most megkérdeztem tőle, hogy akar-e magyarul tanulni, és mondta, hogy igen. Megkérdeztem tőle, hogy szereznünk egy magyar tanárt, és mondta, hogy no, I want you to do it. Mondtam, hogy oké. Okay. Úgyhogy, ja, nagyon jó. Most be fogom ezt indítani, mert muszáj. Az első 7 év az nagyon fontos, és most 6 éves. Úgyhogy szerintem most nyáron is jövünk majd haza, és majd
kurva jó.
Gyakorlunk még.
Ha szeretnéd, hogy törött magyart tanuljon, akkor szívesen lógok vele sokat.
Nagyon tökéletes.
Köszi, Dóri.
Én is köszönöm.
Jó, akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai adásban is, és tudjátok tovább fűzni a gondolatot a kukacmiafemmel Instagramon, megtaláltok minket.
Yes, és a Dóri oldalát Heroin Journal név alatt találjátok meg, és a privát oldalát is be tudjátok követni, az Dorottya néven van fent. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük.
Sziasztok. Sziasztok.